azt, amit mondok. A két gyerek voltam, engem is hittek a gyülekezetben, mint titeket. Ezt én nem éltem meg mindig pozitív tapasztalatként. Tehát nem mindig örültem neki, hogy hittek. Volt sok fontos dolgom, játszani kellett és egyebek. Na de mindegy, hát szüleim elérték, hogy mégis mennem kellett. És próbálnék most segíteni nektek, hogy megértsétek azt, hogy mi felnőttek, miért jövünk ide. Megpróbálom ezt a ti nyelveteken elmondani, ez nekem nagyon nehéz. Tehát méltányoljátok majd ezt az igyekezetet, jó? Egy történetet mondanék el. Egy bölcs ember kint élt valahol a városon kívül, egy ilyen meglehetősen sivatagos környezetben. Bölcs embernek tartották, de nem tudták hová tenni azt, hogy ez az ember mi örömet lel a magányban. Mikor az ember általában társas lény, szeret együtt lenni másokkal, együtt örülni, együtt csinálni sok mindent, ebben is van öröm. Ti is biztos szívesebben játszotok együtt, mint külön-külön, bár egyedül is lehet olykor. Na, kiment egy csoport, és feltette ennek az embernek a kérdést, hogy mi örömet találsz te abban, hogy itt vagy egyedül. Ez az ember éppen egy ciszternából, egy ilyen kútszerű képződményből merte a vizet, kellett neki. És mondta nekik, hogy na nézzetek bele a kútba. Belenéztek. Mit láttok? Hát semmit, mert ugye a víz fel volt zavarodva. Vártak egy pár percig, és azt mondta nekik ez az ember, hogy na most nézzetek bele, mit láttok? A vízfelszín elcsendesedett, tükröt alkotott, és meglátták magukat. És az volt a válasz a feltett kérdésre, hogy magunkat látjuk. Na hát ezért kell elcsendesedni. Tudjátok, olykor. Nektek se baj, nálatok sem baj, egy kicsit elcsendesedtek, mert visszanéztek egy kicsit, átgondoljátok, hogy aznak mi történt veletek. Szóval olykor egy ember életében szükség van az elcsendesedésre, a csendre, és a Jóisten itt intézményesen gondoskodott arról, hogy a szombat egy erre rendelt nap legyen, egy teljes 24 óra, amikor lehetőségünk van az elcsendesedésre, önmagunkba tekintésre, és ehhez tiszta vízfelszín kell, háborítás nélküli, hogy belenézve meglássuk magunkat. Hát ennyit szeretem volna elmondani, remélem, hogy egy kicsit megértetek majd bennünket, jobban megértetek felnőtteket, hogy nekünk szükségünk van arra, hogy ide jöjjünk, és hogy itt az ige hallása kapcsán, az Isten szavának a hallása kapcsán magunkban nézzünk elcsendesedve, és meglássuk magunkat, hogy ide jöjjünk. Majd minél nagyobbak lesztek, annál jobban megértitek ezt. Most azt kívánom nektek, hogy próbáljatok megérteni bennünket, felnőtteket. Jó? Jó Isten legyen veletek. De gyülekezet, szeretettel köszöntök minden jelenlévőt. Egy olyan világban élünk, ahol nagyon sok a szomorú ember. Ahol nagyon sok a depressziós. Azt mondják, hogy ha mondjuk belgyógyászati rendelésre mennek emberek, akkor ott minden harmadik valamilyen módon és mértékig érintett a depressziótól. Ugye, mint hallottátok a hirdetésben is, egyik-másik kollégánk stressz tanfolyamok tartására specializálódott, mert hogy az embereknek segíteni akarunk. Sok ember nem tudja feldolgozni az őt ért bántalmakat, nehézségeket, és hogyha a stresszt nem kezeljük, akkor abból előbb-utóbb akár depresszió is lehet. És éppen ezért úgy gondoltam, hogy nekünk keresztényeknek talán van valami a tarsolyunkban, amivel tudunk másokon segíteni. Ha az ember arra gondol, hogy 4 evangélium van, és az evangélium eredeti jelentése örömhír, akkor bizonyára van jelentése és jelentősége annak is, hogy az Isten négyféle módon, négyféle formában próbálta az örömhírt az emberek tudomására hozni, mert ahány evangélium van, annyi megközelítési formában próbál az Isten e tekintetben a segítségünkre sietni. Ritkán idézők a Filippi beliekhez írott levél 4. fejezetének 4. versét, ahol arról olvasunk, hogy örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Lehet-e parancsra örülni? Vagy pedig a kereszténységből, mint olyanból eleve szükségszerűen támad, fakad az öröm?
Minek örüljön egy keresztény, vetődik fel nyugodtan, és természetből adódóan a kérdés. János első leveléből szeretném idézni az első fejezet 4. versét. Tehát János első levelének első fejezetéből a 4. verset. Ezeket azért írjuk néktek, hogy örömötök teljes legyen. Ez szinte tartalmában azonos azzal, hogy örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek, mindenkor örüljetek, mert hogy valami teljességgel megjelenik az ember életében, az az élet minden területére kiterjed, és itt éppen az örömről van szó ebben a vonatkozásban. Ezeket azért írjuk néktek, van egy olyan mondani való a birtokunkban, ami örömöt kelt, örömöt ébreszt az emberi szívben, és hát miután itt élünk ebben a világban, úgy gondolom, hogy örömre a mi életünkben is szükség lehet. Ne haragudjatok, de amikor én belépek a gyülekezetbe, lehet, hogy ti ezt nem érzékelitek, de én szívesen végignézek az arcokon. És nagyon sokan jönnek ide közületek, nem kellett után majd álcázni, meg leplezni, és örömet mutatni akkor, amikor különben nincs. De látom, hogy megterhelt szívvel jöttök nem egyszer. Nem úrvacsora alkalmával, ami általában. És olykor olyan mázsás teher nehezedik ránk, és ez kiül az arcunkra. És megkockáztatom, hogy ilyenkor talán nem vagyunk túl szimpatikusak a bennünket szemlélő embernek, mert egy borús hangulatú, egy kedvetlen emberrel nagyon nehéz szóba állni, nagyon nehéz beszédtémát találni, mert annyira el van foglalva a maga nyomorúságával, hogy nem is tud a külvilággal igazán normálisan érintkezni, és üzenete van ennek. Üzenete van gyülekezeten belül, gyülekezeten kívül, annak, hogy én kedvetlen vagyok, hogy én borús hangulatú vagyok, bánatos vagyok, ha nincs az életemben öröm. És ilyenkor vetődik fel ez a kérdés, hogy van-e okunk örülni? Mi az öröm forrása, vagy ki az öröm forrása? Ott van a szívünkben ez a vágyakozás, természetes módon nagyon szívesen örülünk, együtt másokkal, külön magunkban is örülünk. Azt mondja a 16. Zsoltárban a Biblia, teljes öröm van te nálad. És itt már meg is adja a választ voltak éppen arra a kérdésre, amit itt az előbb felvetettem, kiben van örömünk, kinél találunk örömet. Hogyha ezt az ígét a 16. Zsoltárból egy kicsit a maga teljességében vizsgáljuk, akkor azt mondjuk, hogy te tanítasz engem az élet ösvényeire, teljes öröm van te nálad. Tehát, hogyha az Isten tanítása, elgondolása a mi életünkben testet ölt, ez az öröm forrása. És itt János első levelében ezt folytatja, és azt mondja, hogy pontosabban ezt megelőzően a 3. versben mondja, amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. És ide kapcsolódik az előbb idézett mondat, ezeket azért írjuk néktek, hogy örömötök teljes legyen. Miben van egy keresztény öröme? Egy picit távolabbról futnék neki, és elmondanám azt, amit különben nagyon jól tudtok, csak a gondolatmenet szempontjából ide illeszkedik. Az Isten bennünket közösségre teremtett. Az ember élet feltétele az Istennel való közösség. Bizalmi alapon álló, önként vállalt közösség. Az embernek nincs élete önmagában, de azt mondja a Filippi beliekhez írott levél, hogy amikor majd Krisztus, a mi életünk megjelenik, és ezzel elmondja azt, hogy kiben van a mi életünk. Krisztus számunkra az életfája, a mennyből aláhulló kenyér. Ezeket azért írom néktek, mondja, hogy életetek legyen és bővölködjetek. Tehát Krisztusban van az életünk forrása, és az Istennel való közösségben találjuk meg a valódi örömöt, mert enélkül az öröm nélkül, aminek hátterében az Istennel való közösség áll, az ember élete szinte kudarcra ítéltnek mondható. Tehát azt mondja itt János apostol, Azért írunk arról, hogy nekünk közösségünk van az atyával és az ő fiával, ez egy lehetséges közösség, egy helyreállított közösség, és ez az öröm forrása. Amikor Péter apostollal, a későbbi Péter apostollal, de inkább itt talán Simonnak kéne neveznünk, az úrvacsora kapcsán kialakul egy párbeszéd, akkor azt mondja Jézus neki, hogy ha meg nem moslak, semmi között sincs én hozzám, nincs közösség. És ha nincs közösség, nincs öröm. Ha nincs közösség, nincs élet. Nincs reménység, nincsenek távlatok, akkor a mi életünk Krisztus, amikor megjelenik, akkor lehet, hogy mi nem jelenünk meg vele együtt. Mert hogy ebben a közösségben valami gyógyulásunk forrása. És ebben a közösségben öröm van. És rossz bizonyság az, az arc, amelyik nem tükrözi ezt az örömet. A savanyú ábrázatú, a befelé fordult, az önmaga nyomorúságával eltelt, és abból kikecmeredni nem tudó ember nem jó bizonyságot tesz az örömről, az evangéliumról. Ezzel nem akarok sem erkölcsileg, sem egyéb vonatkozásban megterhelni embereket, mert mindenki tudja a maga baját, én csak jelzem, hogy amikor evangéliumról prédikálunk, annak szükséges velejárója a képviselt és bemutatott valóságos életöröm. Nem a felelőtlenségből, a semmire való, oda nem figyelésből származó ilyen tartalom nélküli öröm, viháncolás és egyebek, hanem az a megnyugvással, békességgel együtt járó derű, ami a bizonyosságot mutatja, hogy én tudom, hogy kinek hittem, hogy én tudom, hogy az én életem megoldott élet, és történhet körülöttem és velem bármi, ez az öröm rendíthetetlenül jelen van az életemben. Mert ennek az öröm forrása az Istennel való közösség, amit tőlem senki el nem vehet, amit senki be nem árnyékolhat. És ezt a közösséget akarja az úrvacsora helyreállítani. Mert ennek a közösségnek az útjában a rendezetlen dolgok húzódnak meg, és Isten intézményesen gondoskodik arról, hogy rendezzünk, hogy a mi örömünk teljes legyen. Rendezzük a vele való közösségünket, és valóságosan tapasztaljuk azt, amit a Zsoltár író így fogalmaz. Teljes öröm van te nálad. További ígéket is hadd idézzek. Az úrvacsora kapcsán nem egyszer felolvastam Jób könyvének a 33. fejezetéből azt a szakaszt, amikor arról beszél Jób könyve, hogy dobd a folyó kavicsába az ofiri aranyat, és akkor az Isten lesz a te drága kincsed és tündöklő aranyad. És ebben a szövegkörnyezetben azt is elmondja, hogy az Istennel való találkozás, amikor az értékrendünk helyreáll, amikor Istenben találjuk meg a földben elrejtett drága kincset, akkor egyetlen örömünk forrása, illetőleg az örömszerzésben a legdöntőbb tényező, hogy a színét nézhesse nagy örömmel. Kicsodán van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm-e földön. Ezek a keresztény tapasztalatok. Ez a lényegi elemük. Ezeket azért írjuk néktek, hogy a ti örömötök teljes legyen. Derűs arcok, vidám tekintetek, egymásra mosolygó emberek jellemzik a kereszténységet. Nem az a karizmatikus lelkendezés, hanem a megállapodott szelid öröm, amit senki el nem vehet. Azt mondja ugyancsak a Zsoltáros könyvben, hadd mondjam el, hogy a legtöbb bibliai szöveg, hogyha mondjuk nem történeti elbeszélésről van szó, a legtöbb biblia szöveg a személyes Istennel való közösséget fejezi ki. És az Istennek hozzánk intézett kijelentése is a személyes Istenről és a személyes hozzánk intézett üzenetről szólnak. Például, amikor itt a keresztségi alkalmakon elbocsátó ígéket fogalmazunk meg. Például, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Kicsodán van az egekben, az előbb idézett ige. Náladnál egyébben nem gyönyörködöm, mintha erre adott válasz lenne. messzűnen is megjelent nékem az Úr, örökkévaló szeretettel szerettelek téged. A személyes Isten közeledéséről van szó. Sokat foglalkoztat az utóbbi időben, még nem értem a gondolatmenet végére, de azon leszek, hogy egyszer majd megosszam veletek, lehet, hogy majd segítséget kérek tőletek, és egy délutáni beszélgetés formájában beszélgetnénk erről. Engem érdekel a fenntartás műve. Például, hogy a megváltás terve mi mindenre terjed ki. Ellen White azt írja, hogy minden pohár víz, és minden falat kenyér, és minden boldog nevetés annak köszönhető, hogy van megváltás. Annak köszönhető, hogy Krisztus életét áldozta értünk. Borús, komor hangulat ülné meg ezt a földet, hogyha mindenre nem került volna sor, ha egyáltalán még lenne itt élet. Szóval az, hogy mi élünk, hogy bővölködünk, hogy van örömünk, és van örömforrásunk, és lehet közösségünk az Istennel, ez mind-mind annak alapja és biztosítéka, hogy van miért örülnünk, és van min örülnünk. Néhány igeverset még hadd idézzek, és azért mondtam el ezt, hogy ezeket az ígéket úgy hallgassuk, mint a zsoltárírő Istennel szerzett személyes tapasztalatát, amiben az én-te viszony, a személyes szerető Isten megnyilatkozása és a vele való közösség nyilvánul meg. Azt mondja az úrvacsorával, vagy talán a bűnök rendezésével összefüggésben a Szentírás, hogy körülvel övesztél örömmel. Beszél a szabadulás öröméről. Én hát nem mondanám, hogy szeretek kiélezni gondolatokat, de sokszor az érthetővé tétel érdekében teszem. Azt mondja a Biblia, védj körül engem a szabadulás örömével. A bűnrendezés összefüggésében fogalmaz. Mi van akkor, ha egy úrvacsora kapcsán én nem érzek örömet? Nem érzem a bűntől való szabadulás örömét. Magamnak szoktam feltenni azt a kérdést, hogy vajon a bűnrendezés az Istennel személyes dolog-e? És ha személyes, és nem egy liturgia csupán, és abban egy tényező, akkor ha a személyes Istentől bocsánatot kérek, és az imádság párbeszéd, és a Biblia arra bátorít engem, és azt a kérdést adja az kérést adja az ajkamra, hogy védj körül engem a szabadulás örömével, akkor én várhatok-e, remélhetek ilyen visszajelzést az úrvacsora kapcsán. És ha remélhetek, de nem érkezik meg, akkor mi van? Akkor nincs bűnrendezés? Azt mondja Ellen White, hogy az Isten sok esetben nem válaszol az imára. Egy eset kivétel. Ha bűntől való szabadulásért fordulunk hozzá, akkor mindig válaszol. És ezt érdemes átgondolni egy úrvacsora összefüggésében. Védj körül engem a szabadulás örömével. Add vissza nékem a te szabadulásod örömét. Hallas örömet, mondja ugyancsak a bűnbaráti Zsoltár egyikében a Szentírás, hallas örömet. Szeretnék valami visszajelzést kapni, hogy én innen tiszta szívvel, megtisztult szívvel távozhatok, mint a hazafogadott, tékozló fiú. Ismét az atyai ház örököse vagyok. Gyűrű van az ujjamon, saru a lábamon, királyi palást a vállamon, mert fiú vagyok. Távolvalóból közelvalóvá lettem ismét, mert körülvett az Isten engem a szabadulás örömével. Máshol azt írja a Zsoltáros, védj körül engem újjongó örömmel. Félünk örülni, nem? Vagy legalábbis félünk ezt kinyilvánítani. Pedig az öröm, a kinyilvánított öröm visszahat ránk. Az igazaknak reménysége öröm. Akkor nincs reménységünk, ha nincs örömünk. Már bocsánat az ilyen kiélezett fogalmazásért, de azért próbálom ezt így hozzáférhetővé tenni, hogy elgondolkozzunk rajta. Megnéztem a görög szövegben, milyen öröm ez az öröm. Na mondom, annyi helyen visszaköszön, és annyi helyen át. A szótár így adja vissza, örül, öröme van, nagy örvendezéssel örvendeznek, mondja az idézett helyeken, a szótárban idézett helyeken, örömmel örvendezve fogadtak dolgokat, örvendezve távoztak, és eszembe jutott rögtön az úrvacsora, hogy hogyan távozunk innen. Örvendezve, mert körülvett engem az Isten a szabadulás örömével. Vagy a vallásos közhely és ilyen frád is az, amikor azt mondja Pál apostol, hogy örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Szóval kifizet bennünket ilyen üres szólamokkal. Én úgy gondolom, hogy a Bibliában ilyenek nincsenek. A Bibliában minden egyes ígének valóságos, teljes értékű tartalma van, azért olyan tömör, és azért olyan lényegre törő. Valami történik velünk itt az úrvacsorában, valami jó, ami felett méltán örülhetünk. Ha nem örülünk, akkor valószínűleg nem történt semmi. És lehet, hogy provokatívnak tűnik, de emlékezzetek rá, hogy nem egyszer mondtam, hogy az énekben, a távozó énekben vissza kellene tükröződnie annak, amit itt velünk történt. Nem kötelességszerűen énekelünk, nem fátyolos hangon és ilyen kedveszegetten, hogy na, túl vagyok ezen is, hanem le kéne szakadni a plafonnak. Azért, mert valami olyan történt velem, amire mindig is vágyakoztam. Visszafogadott fiú vagyok. Az Isten közelségébe kerültem, és ha teljes öröm van te nálad, akkor ez valahol engem megérint. Ez az életemet tartalommal tölti meg. Közösségem van az Istennel. Az édeni rontás nincs jelen. A közösség ott megszakadt, most pedig helyreállt, mert az Úr és a Mester megmosta a lábamat. Az Úr és a Mester megbocsátott. Az Úr és a Mester visszafogadott. Ez történik velünk, és ha ennek valaki nem örül, hát arról nem tudok mit mondani. És úgy gondolom, hogy ezekben a leegyszerűsített példákban valami nagyon fontos dolog megragadható. Többek között az, hogy ami velem történik, annak kisugárzása van. Nem lenne sokkal hitelesebb a bizonságtevésünk, ha nem annyira dogmatikai igazságokat képviselnénk, hanem például ezt az örömet. Persze tartalommal megtöltött örömet, valóságos eszmei tartalommal megtöltött örömet, mert az örömteli szívnek kisugárzása van, és az emberek ebben a borús, komor világban szeretnének örülni, és megkérdeznek, mitől vagy te mindig kiegyensúlyozott és vidám? Miért jó a kedved? Miért mosolyogsz mindig? És ez lehetőség, ez a megkérdezettség állapota. Azért mondja Péter, hogy mindig készek legyetek megfelelni kinek-kinek a bennetek lévő reménységről. Azért, mert nem lehet eltakarni az örömet. Hát próbáljátok csak meg. Ha valakit valami nagy öröm ér, gyereke születik, unokája születik. Hallottatok ti már bennünket másról beszélni, mint az unokákról? Hát alig, ha csak ha ide állok és mondok valamit másról, de hát ugye az unokák látása, a velük való közösség, a szavaikra élénken emlékszünk, attól kezdve, hogy megtanultak beszélni, mert bearanyozzák az életünket. Hát a Krisztus, ha bearanyozza valakinek az életét, akkor tud másra gondolni és másról beszélni, és másról tudni rajta kívül. Pál azt mondja, hogy nem akarok másról tudni, csak Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítettről. Mert az Istennel való közösség helyreállításának ez a valósága. Közösségben vagyok az Istennel. Az elmúlt hetekben volt egy kis szabad időm, általában nem jellemző rám, és nézegettem az interneten ilyen hívő oldalakat, és többek között a teremtés-evolúció kérdéskörével összefüggésben egy hosszú tanulmánysorozatot, és hát jó volt mástól is hallani, és így átélni azokat az ígéket. Az, hogy a világmindenség urával én közösségben vagyok. Hogy a világmindenség ura az én atyám, és én fiú vagyok. És Krisztussal majd együtt ülök a mindenség trónján, mert a megváltás engem olyan tapasztalathoz segített, ami felülmúl mindent, és példaértékű egy örökké valóságra, és ezért az Isten engem felettébb megbecsül. Méltatlanul ugyan, de a tapasztalatok éneke pont arról szól, amiről én beszéltem. A tapasztalatok éneke tesz engem mindenkihez viszonyítottan különállóvá és különlegessé. A bűntől való szabadulás örömét egyetlen el nem bukott lény nem élte át. Jó is nekik, de hogy én halálra szánt és halálra méltó emberként meggyógyulhatok az elemi önzésből, azért, mert az Isten visszafogad önmaga közösségébe, a szeretet gyógyító közegébe, ez öröméneket kell ajkamra adjon. Soha el nem múló öröméneket. Egyre fokozódó örömet, ami sugárzik, ami harsog belőlem, ami láthatóvá válik. Erről beszél az úrvacsora. És kíváncsi vagyok, hogy hogy fogunk énekelni a végén. Én szívből kívánom, kedves mindannyiótoknak, hogy az Isten vegyen körül mindannyiunkat a szabadulás örömével. Hogy érezzük a gyógyulást, a szeretet gyógyító hatalmát. Hogy bizonyosságként éljen bennünk az, hogy mi ismét ott vagyunk az Atya közelében. És érvényes ránk nézve az, amit az idősebb fiúnak mondott, hogy fiam, te mindenkor én velem vagy. És ettől kezdve ez töretlenül legyen valóság mindannyiunknál. Amen. Kedves testvérem, a lábmosás ígét olvasnám, szíveskedjetek fennállva hallgatni. A húsvét ünnepe előtt pedig tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy. Felkelt a vacsorától, levette a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát. Aztán vizet öltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, amelyel körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és azt mondta néki, Uram, te mosod-e meg az én lábaimat? Felelt Jézus, és mondta néki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondta néki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelt néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondta néki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondta néki Jézus, aki megfürdött, nincs más a szüksége, mint a lábait megmosti, különben egészen tiszta. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondta nékik, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram. és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mostatok egymás lábait, mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az Uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. A Jóisten tegyen bennünket boldoggá a lábmosás alkalmával, és a szent jegyek magunkhoz vételénél is. Tudatosítsa bennünk azt, hogy megbocsátotta a bűneinket, és tapasztalatot akar adni nékünk önmagával, akinél teljes öröm van. Segítsen ebben mindannyiunkat az ő lelkével. Amen. A 25. Zsoltárból olvasok. Hozzád emelem, Uram, lelkemet. Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg, ne örüljenek rajtam ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki téged vár. Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem. Ösvényeidre taníts meg engem. Vedess engem a te igazságodban, és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, minden nap várlak téged. Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Jó az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket. Igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja meg az alázatosokat. Jobb könyvéből idézem azt a gondolatsort, ami az ige hirdetésben is elhangzott. Ha megtérsz a mindenhatóhoz, megépítetel, és az álnokságot távol üzöd a te sátorodtól. Vesd a porba a nemes ércet, és a patakok kavicsába az ofiri aranyat, és akkor a mindenható lesz a te nemes érced, és a te ragyogó ezüstöd. Bizony akkor a mindenhatóban gyönyörködöl, és a te orcádat az Istenhez emeled. Hozzá könyöröksz, és meghallgat téged, és lefizetett fogadásaidat. Mielőtt valamit elgondolsz, sikerül az néked, és a te utaidon világosság fénylik. Hogyha megaláznak, felmagasztalásnak mondod azt, és ő az alázatost megtartja. Megszabadítja a nem ártatlant is, és pedig a te kezeidnek tisztaságáért szabadul meg az.
Thank you.
42. Zsoltárból olvasnék. Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten. Szomjózik lelkem Istenhez, az élő Istenhez. Mikor mehetek el, és jelenhetek meg Isten előtt? Könnyhullatásom volt kenyerem éjjel és nappal, mikor minden nap azt mondták nékem, hol van a te Istened? Mikor ezekről emlékezem, megkeseredem lelkemben, mert nagy csoportban vonultam azelőtt, újjongó örömmel és hálaadással vezettem őket az ünneplő sokaságot az Isten házáig. Miért csüggedsz el lelkem, és nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki az ő orcájának szabadításáért. Kedves testvéreim, a kenyér ígét olvasom, szíveskedjetek fennállva hallgatni. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amen elárultaték, vette a kenyeret. És hálákat adván megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely téretetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Kövessük a mi üdvözítőnk példáját, és mondjunk hálát a kenyéret. Akik tehetjük, hajtsunk térdet.
Felséges Istenünk, gondviselő jó atyánk, köszönetet és hálát mondunk néked, hogy itt lehetünk ezen szent cselekmény alkalmával. Köszönjük, hogy adsz lehetőséget, hogy visszaforduljunk hozzád, hogy újra megkössük a szövetséget te veled. Köszönjük, hogy te mindent megteszel azért, hogy mi a te országodnak majd örököse lehessünk. Tudjuk, hogy ez a szent cselekmény is azt a cél szolgálja, hogy szembeforduljunk önmagunkkal, meglássuk, hogy milyenek vagyunk, hogy elhagyjuk bűneinket, és köszönjük, hogy te időről időre megadod eznek lehetőséget nekünk. Kérünk, segíts, hogy naponta meg tudjuk ezt tenni, hogy olyan szívvel, olyan lélekkel forduljunk hozzád, amely alkalmassá tesz minket az örök életre, és megszabadít a bűntől. Köszönjük, hogy te örök időknek előtte eltervezted azt, hogy megváltasz minket, és köszönjük, hogy ezért meg is teszel mindazt, amit tőled telhető. Elménk föl nem fogja ezt a csodálatos szeretetet, de kérünk, segíts nékünk, hogy azt, amit felfoghatunk, azt tudjuk értékelni, hogy szívünkben, lelkünkben az öröm valóban gyökeret verve át tudjuk adni más embereknek is ezt az örömüzenetet, hogy nem csak az örök élet lehetőségét adtad meg nekünk, de ehhez az élethez is a te áldozatod árán van jogunk. Köszönjük ezt a te ingyen kegyelmedet, kérünk, hogy áldj meg minket, áld meg ezt a gyülekezetet, és fogadd el mindannyiunk bocsánatát bűneinkre, és segíts, hogy valóban megtisztulva, valóban megújulva tudjunk innen távozni. És Úrunk, segíts nékünk, hogy ki is tudjunk tartani ebben az élményben, ebből a csodálatos kegyelemben, hogy lépésről lépésre elszakadhatnánk mindattól, ami távol tart tőled, és valóban egy örömteljes, állandó kapcsolat jöhetne létre közötted és közöttünk. Hallgass meg imánkat, Úrunk, és legyen áldva, magasztalva nagy neved a Jézus nevében mindezekért. Amen.
Az üdvözítő a tanítványok szemmel láttára törte meg a kenyeret, hasonlóképpen cselekszünk mi is, addig szíveskedjetek helyet foglalni. Akik a kenyérből részesülni kívánnak, szíveskedjenek helyet. Az üdvözítő ezekkel a szavakkal nyújtotta a könnyedet, vegyétek, tegyétek. Ez az én testem, amelyet téleteket megtöretik. Szeretném megkérdezni, hogy kimaradt-e valaki a kenyérből. A pohár ígét olvasom, ezt is szíveskedjetek, fennállva hallgatni. És vevén a poharat, és hálákat adván adta azoknak, ezt mondván. Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből, mind a manapig, amikor újan iszom azt veletek, az én atyámnak országában. Mondjunk hálát a pohárért is, akik tehetik, hajtsanak tétek. Istenünk, édesatyánk, szeretnénk megköszönni, bár nem igazán vannak kifejező eszközeink arra, hogy ezt méltán és a valóságot teljességgel kifejezve tenni tudjuk, de szeretnénk megköszönni, hogy örökkévaló szeretettel szeretsz minket, és hogy ez személyes szeretet, és nem úgy általában egy elv képviselete. Köszönjük Jézus szavait, aki kimondta azt, hogy maga az Atya szeret minket. Köszönjük, hogy közösségbe akarsz vonni magaddal, és ennek érdekében, a bizalom építése érdekében mindent meg is teszel. Köszönjük, hogy mindennel megajándékoztál bennünket, ami az életre és a kegyességre való. Add, hogy ez a felfoghatatlan szeretet valódi, mély, el nem múló, inkább egyre növekvő viszont szeretetet ébreszen mindannyiunk szívében te irántad. És segíts, Urunk Istenünk, hogy ez a szeretet gyógyító hatalomként, önzéstől, bűntől szabadító hatalomként lehessen jelen mindannyiunk életében, hogy a megkezdett jó dolog, a gyógyulás folyamata Krisztus napjára be is fejeződjön. Urunk, áld meg a poharat is, kérünk. Add, hogy az a jelkép, ami mögött valóságos tartalom húzódik meg, a számunkra is ezt a valóságos tartalmat képviselhesse. Add, Urunk Istenünk, hogy személyes hitvallásként éljen bennünk, és legyen a mi hitvallásunk is, hogy az Isten fia szeretette engem, és önmagát adta érettem. És ezért nincs többé se jogalapom, se vágyakozásom arra, hogy az önzés életét éljem. Segíts, Urunk Istenünk, hogy miközben a poharat magunkhoz vesszük, segíts, hogy a megváltás is egyre inkább személyes tapasztalattá legyen életünkben, akár most is a bűntől való gyógyulás tapasztalata. Áld meg a poharat, kérünk Istenünk. Amen.
Amen.
Az üdvözítő ezekkel a szavakkal nyújtotta a poharat. Igyatok ebből mindnyájan. Ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnök megbocsánatát.
Krisztus példáját követve énekeljünk mi is dicsőítő éneket. Az 5-ös számú énekünk 7. és 8. versét énekeljük. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.